Az életmentő vízisikló. Kokó Samué karavánnál népesedett csoportja elszántan szelte a sivatagot. Legelül Samu haladt, az egyedüli, aki fáradhatatlannak bizonyult. Mögötte Pista doktornéni egyre csökkenő lelkesedéssel fuvarozta a hátán pipázgató, gitározgató brekkegi Bercit. Mintás Mióra sokszor azon merengett, nem kellene-e elveszítenie a két nehéz zsákmányolt puska közül legalább az egyiket. De ilyenkor mindig erőt vett rajta a hatfi büszkeség, a kötelességtudat, s kitartóan cipelte tovább a fegyvereket. Leghátul a tyúkok apróztak, a karaván fölött pedig a napszemüveges éjjeli bagoly röpködött, körözött. Általában brekkegi Bercivel társalgott, aki néha felderítőként előre küldte. Ilyenkor Behebuhu lelkesen sohogtatta a szárnyait, a koromfekete napszemüvegét megigazítva, alaposan áttanulmányozta a környéket, majd észrevételeiről jelentést tett Bercinek. Már hónapok óta vándoroltak. Az út fárasztó volt. Egyedül csak Kokó Samu bírt volna egyvégtében gyalogolni. Mikor társainak lába már a homokba süppett, mikor már alig tudtak lépni, s Behebuhu is bágyadtan földre pottyant, Samu megállt vezényelt. Ilyenkor egy helyre tömörültek. A robot, a szamár, a jú, a béka, a bagoly, a tyúkok pedig rájuk szálltak, hogy elrejtsék őket a világ szeme elől. Aztán erőre kapva megint útnak eredtek. Így haladtak befelé a sivatag szívébe. Mentek, pihentek, megint mentek, megint pihentek, közben készleteik elfogytak. A sivár környezet pedig semmit sem kínált, amivel pótolni lehetett volna. Már alig volt mit enniük, inniuk. Brekkegi Berci mindig vidám ábrázata is egyre megviseltebb lett. Ő unt bele leghamarabb az utazásba.
Vak-vak, ne menjünk tovább, vak-vak barátaim. Telepedjünk meg, hiszen arról volt szó, hogy a sivatagban megtelepedünk, vak-vak. Hát most itt vagyunk, jól benne vagyunk, a kellős közepében, vak-vak.
Kifáradt társai is egyetértően bólogattak, helyeseltek. Maradjunk itt, ne menjünk tovább. Kokó Samu kétségbe esetten kérlelte őket.
Szedjétek össze az erőtöket, és menjünk tovább.
Neked könnyű, mert te gép vagy, és nem fáradsz el, de mi?
Igen,
keseregtek a társai.
De ha itt maradunk, akkor étlen és szomjan pusztulunk,
érvelt Kokó Samu.
Nincsen ételünk, és nincs vízünk, menjünk előre, amíg valami élet nyomára nem bukkanunk.
Ilyen viták közepette kanyargott, vánszorgott az elcsigázott társaság a széles, homokos sivatagban, ahol valamikor erdők, termőföldek, falvak, városok voltak. De mindent belepett a homok. Életnek hírese csak hamva. A házak összedőltek, a romokat csupán egy-egy homokbucka jelezte. Az egyik pihenő után, mikor Kokó Samu indult, vezényelt, már egyikük sem tudott feltápászkodni a kimerültségtől. Ekkor Samu visszatelepedett melléjük, és megkérdezte.
Na, Pista néni, te tudós vagy, most mondd meg, mi a teendő?
Pista doktornéni elővett egy régi térképet, és azt mondta.
Ezt a vidéket valamikor, amikor még nem változott sivataggá, egy folyó szelte át. Hát, ha maradt valami belőle, ha ráakadnánk, meg lennénk mentve. I-á!
Mivel a társaságból csak Kokó Samunak volt jártányi ereje, hát felállt, és elindult szétnézni.
Össze-vissza járt a vidéket, s szomorúan jött vissza jelenteni, hogy csermelynek, pataknak, folyónak nyoma sincs.
Kokó Samu tehetetlenül téblából társai körül. Úgy tűnt, most már véglegesen elvesztek. Éhen, szomjan pusztulnak a sivatag közepén. A tehetetlenségtől Samu sírni, ordítani szeretett volna, de fegyelmezte magát, hogy ne keserítse alig-alig pihegő társait. Hogy valamivel szórakoztassa őket, bekapcsolta rádióját, melyet gazdája, Ivácsony Péter, adóvevőjének hullámhosszára állított. Ivácsony Péter, aki megteremtette Kokó Samut, esténként sokszor próbálta kérdezgetni a robotot.
Merre vagy, Samu? Mit tervezel? Mit csinálsz? Miért nem felelsz? Szólj, Samu, ha segítségre van szükséged!
Kokó Samu azonban nem válaszolt Péter hívására, és nem kért semmit. Mikor már teljesen elcsigázva ültek napok óta a sivatag közepén étel és víz nélkül, a lelket csupán Ivácsony Péter hangja tartotta bennük. Már csak ez kapcsolta őket a világhoz, az élethez. Már arra is gondoltak, hogy Ivácsony Péter segítségét kérik, de ezt a javaslatot mindig elvetették, hiszen ha segítséget kérnek tőle, ez azt jelenteni, hogy meghátráltak. Azt jelenteni, hogy beismerték vereségüket.
Ültek hát tovább, éheztek, szomjaztak, és gondolkoztak.
Brekkegi Berci szárasságtól kicserepesedett szája szélét nyalogatta.
Vak-vak, nem kellett volna tojásszünetet elrendelnie a tyúkoknak, s akkor most volna mit enni, vak-vak. Súlyos hiba volt ez tőlem. Egészen méltatlan egy őrnagyhoz, vak-vak. Egy tapasztalt hadvezérhez, vak-vak. Ezt éhen halás előtt ünnepélyesen be kell vallanom, vak-vak.
Így nyöszörgött Berci, s irigykedve nézett Kokó Samura, s egyszer csak óriásira kerekedett a két szeme, izgalmában dadogni kezdett.
Vak-vak, Samu, hiszen te olyan robot vagy, akibe tojásokat is beépítettek, vak-vak.
Kokó Samu megrökönyödve nézett a békára, aztán saját magára. Csak ugyan, tojásokat is épített be a rendkívüli precíz szerkezete közé Ivácsony Péter. Csakhogy Samu nem tekintette ezeket a tojásokat egyszerűen tojásoknak, hanem teste egy-egy alkotó elemének.
Ha nekik adnám testem néhány tojását, akkor megmenteném őket az éhenhalástól, gondolta Samu.
De el is szomorodott rögtön.
Mégsem engedhetem, hogy megegyenek.
Kokó Samu félrevonult, stapogatni kezdte tojásokból, műszerekből összerakott testét. Elszánta magát, s egy hirtelen mozdulattal kitépett a karjából egy tojást. Az leesett a földre, a héja megrepett, s egy kicsi, vízi sikló kacska ringózott elő belőle. A robot óriásit kiáltott, s a meglepetéstől a földre rogyott. Samu rémült kiáltására talpra ugrottak a többiek, s erejük maradékát összeszedve ilyetten gyűltek köré, hadd lássák, mi történt? Pista doktornéni tért magához leghamarabb. Fölsegítette Samut, s tudományosan megmagyarázta a történteket.
E-á, a nagy hőségtől kikotolódott a tojás, e-á, és így kelt ki a kis sikló, e-á.
A meglepetéstől magához sem térhetett a társaság, már is a tűző napon kelletlenül tekerőző parányi vízisikló sorsán kellett gondolkozni, mert az Kokó Samuelé csúszott, s vékonyka hangján követelőzni kezdett.
Apuka, nekem víz kell.
Brekeki Berci, hogy valamivel elterelje az újszülött figyelmét a vízről, összeráncolta a homlokát, mintha erősen meg volna botránkozva, és így szólt.
Vak-vak, kisfiam, ezt úgy illik mondani, vak-vak, hogy vizet kérek szépen, vak-vak.
A kis vízisikló bátran és követelőzően megismételte.
Apuka, vizet, patakot, vagy folyót kérek szépen.
Kokó Samu zavartan vigasztalta a kis siklót. Itt van valahol a környéken, de nem találjuk. E szavakra a víznek még a távoli illatára is érzékeny kis vízisikló felemelte a fejét, beleszagolt a levegőbe, és sebesen kígyózva megindult a sivatag homokjában. Szaglászott, szaglászott, aztán egy helyen végül megállt, és belefúrta magát a homokba.
Szsz, gyere! Apuka, gyere! Segíts!
Kokó Samu oda sietett, s ahol a sikló mutatta, kaparni kezdte a homokot. Ahogy lennebb ért, megkövesedett, kemény, szíjas rétegbe ütközött. Odahívta a békát, a juhot, a szamarat is. A tyúkok a karmaikkal, Pista néni a patájával, ki mivel érte, vájta, kaparta a homokot. Egyszer csak a nedvesedő lyuk alján megcsillant a víz. Nosza, kiszélesítették a léket, s végsőkig kimerült vándorok nekihasaltak, szürcsölték az életet adó vizet. A kis sikló segítségével arra a parányi patakká száradt folyóra bukkantak rá, amelynek felszínét sok-sok év alatt teljesen belepte a rákövesedő homok, s így eltűnt a sivatag homokpáncélja alatt. Talán végleg kiszáradt volna a hajdan dúsvízű folyam, ha idejébe rá nem bukkannak Kokó Samujék.